Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezetőtársam, Bény László, alias Gret.
Szia Csaba, szervusztok.
Illetve egy rendszeres hallgatóink által már akár az adásból is ismert YouTuber, tartalomgyártó, Nintendo szakértő benszülött Bána, akivel ugye a Switch 2 kapcsán beszéltünk a megjelenése után, most pedig megint Nintendo-s téma lesz, úgyhogy szia Bána!
Igen, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
És hát a Nintendo-ról fogunk beszélgetni, csak így, egy kicsit így, nem is azt mondom, hogy szabadkozok előre, de nem beszéltünk meg semmi adást erről, hanem én arra számítok, hogy itt kettőtöknek óriási sztori gyűjteménye van a Nintendo kapcsán, úgyhogy anélkül, hogy itt scriptet írtunk volna, csak így elkezdünk beszélgetni a Nintendo-ról, akik szerintem ugye japán vállalatként az egyik legüdébb színfolt ebben az egész gaming iparágban. Úgyhogy igazából rengeteg jó sztori van róluk, de szerintem kezdjük rögtön az elején, ezt érintettük egyébként a Switch 2 adásban is, de most jobban ki tudjuk nyitni, hogy hát hogy kezdte a Nintendo? Tehát mivel foglalkoztak ők, és mikor?
Hát nagyon régen kezdték. Szerintem az egyetlen cég, akik ma a gamingben vannak, és a 19. században már a cég gyökere létezett.
Ez egyébként egy ilyen japán jellegzetesség, nem? Mert te a japán műsorban mondtad, akkor mondjuk volt nálad valami jegyzet, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy fejből tudod, de hogy a japánoknál van talán arányaiban a legtöbb olyan cég, akik 100 vagy 150 év plusz.
Igen, ott ugye teljesen természetes, hogy az apa után a gyerek, és aztán az unoka, és aztán a dédunoka fogja vezetni tovább a céget, és tök mindegy, hogy ez most egy fürdőüzemeltetés, vagy egy templomokhoz szobrokat gyártó vállalkozás, vagy a Nintendo éppen. Ha jól számoltam, a mostani vezérigazgató a hatodik, ami így 120...
Az kemény, hát én most csináltam családfát, és én 6 szintet azt hiszem, hogy egy rokoni ágon tudtam csak felmenni egyáltalán, pedig ebbe volt meló.
A mostani CEO vezérigazgató már nem rokon, és a rokonság is ilyen nagyon furcsa volt, mert aztán kénytelenek voltak ugye a leánygyermek férjét, aki csak egy ideig volt a férje behívni, de az tény, hogy ilyen szempontból a Nintendo egy jellegzetesen japán cég, inkább a biztosra mennek, nem feltétlenül kockáztatnak. Ez még akkor is úgy mondom, hogy amióta gamingben vannak, azért valahogy ők mindig úgy érezték, hogy talán az első két konzolt leszámítva, hogy nem az az erőverseny az, amiben ők jók tudnak lenni, hanem az ilyen extra ötletek, ugye mondtad a Switch-es adásban, hogy ez a gimmick, ez a valami, könnyen megérthető, de nagyon furcsa, és emiatt így azonnal hogy ez, akkor csak a Nintendo lehet, mint ugye a 3DS-nél volt, hogy egy ilyen szemüveg nélkül is 3D-s képernyőt csináltak. Messze nem a legmodernebb dolog volt a piacon, de az egyetlen, ami egy mainstream termék, és szemüveg nélkül 3D-t kínált. És
LG Optimus 3D okostelefon, ott volt, okay. Nagy siker volt.
Igen, azon valószínűleg kevesebb Mario játék futott.
Való igaz. Egyébként még annyit akartam hozzáfűzni, hogy most viszont, nem tudom, hogy a korábbi, mondjuk elmúlt 100 évben ez hogy nézett ki, de hogyha jelenleg megnézzük a Nintendo vezetői gárdáját, így a board member-öket, akkor ez egész senior csapattal találkozunk, tehát nem ritka 55-60 és a fölötti életkorú vezető, ami szerintem azért sokszor meg is látszik, főleg a modorosság, de lehet, hogy ez egy japán sajátosság egyébként, ugye ők hozták be először ezt a direktet, amikor az E3 még ment, és ők is részt vettek rajta, de ők úgy gondolták, hogy valamilyen más módon kell a Nintendo rajongókhoz szólni, és akkor vezették be ezeket a prezentációkat, amik előre fel voltak véve, és ott nagyon modorosan, öltönyben valaki bemutatta éppen az új játékokat. Szóval szerintem ez is ilyen érdekesen néz ki, hogyha már így a nagyon barátságos, meg aranyos játékokat a Nintendo-nál így beszélünk róluk mindig.
És aztán öltönyös urak, igen, igazából.
Ilyen idősödő urak mutatják ezeket be, szóval van ebben egy ilyen kontraszt.
Ez is szerintem ez a tipikus japán, hogy a jó munkás emberen öltöny van és nyakkendő, akkor is, hogyha 38 fokban.
Én egyébként ezt adom, most hadd csapongjak, de én nagyon, tehát nézek e-sportot nyilván, ugye műsor miatt is kell, és teljesen kivagyok, hogy a Riot Games-nél, ott a LoL meg a Valorant közvetítéseken, hát úgy néznek ki, tehát olyan ruhákban vannak az emberek, de fixen, tehát hogy ha találsz egyet, amelyik nem azt mondom, hogy öltönyben van, csak normálisan van felöltözve, akkor már így észreveszed, hogy elmondt egy norm. És ez valami trendszerűség, míg mondjuk Csénél azért tényleg a szakkommentátorok úgy egy inget azért fölvesznek, és lehet, hogy én öregszem, vagy nem tudom, de azért úgy nem. Tehát egy CEO az tényleg viseljen öltönyt, vagy így nézzen ki valahogy, és én egyébként ezt tökre adom a Nintendo-ba, hogy
hát ez nem biztos, hogy a legszélesebb körben támogatott elved a világon.
De... Valószínű. De ettől függetlenül furcsának furcsa. Igen, tehát igen. Egy kicsit. És ugye most az Apple is átállt a Covid óta, mert ugye ők voltak azért ennek a WWDC és a többi a nagy úttörői, hogy kínótok, és de hogy azért ők is sokkal fiatalosabbra, meg lazábbra veszik a formát, mint a Nintendo.
Hát ilyen business casual. De egyébként két dolog. Az egyik, hogy milyen érdekes, hogy mennyire lekövette a többi nagy cég is a Nintendónak ezt a direkt megoldását, és hogy az E3 az gyakorlatilag így átmutálódott ebbe a Jeff Keighley-s ilyen mindenfajta Game Awards-ba, meg hasonló műfajokban, ami élő közönség előtt, vagy legalábbis valamilyen színpadon megtörténő produkció. A másik, amivel kezdtétek, vagy kezdtük, hogy honnan indult a Nintendo, ez ezt nagyon fontos megegyezni, hogy annó azért nem volt olyan könnyű belépni a videójáték piacra. Ugye Amerikában 80-as évek végén teljesen beomlott ez az egész, mivel hát nagyon rossz minőségű játékok klónjainak a klónjai jöttek ki folyamatosan az akkori otthoni konzolokra, és a Nintendo kezdte el entertainment systemként hirdetni a saját játékmasináját, ezzel egy kicsit kikerülve azt a fajta megítélés, hogy ez csak egy gyerekjáték, ez valami gagyi cucc, és nagyon fontos volt számukra, a játékok minőségét egy ilyen kis címkével megmutassák. Minden játékon, ami rajta volt a Nintendónak az approvalja, ez a címkéje, az a játék az a Nintendo szerint vállalható minőséget hozott, és szerintem a mai napig próbálják egyébként ezt megtartani, legalábbis törekedni arra, hogy minőségi és kidolgozott játékok jöjjenek ki. Van, hogy sikerül, általában van, hogy nem.
De azért, ha nem sikerül, az se egy olyan katasztrófa, mint hogy nem tudom, amikor Cyberpunk nyilván előrendeltem, és hát ott adtam föl pár óra után, hogy egyszerűen volt egy misszió, ahol ha be akartam ülni az autóba, akkor az így fölrepült az égbe, és igen, ennyi.
Még hogyha félkész játékot is adnak ki, akkor is nagyon kidolgozott, és viszonylag jól fut, vagy legalábbis az alapjátékélmény az
hát működik. Tudsz vele játszani.
Igen.
Ugye ez a Nintendo Seal of Approval, ez inkább arra vonatkozott, hogy a független gyártók ne gyárthassanak, tehát mindenki tejeljen a Nintendónak. Abban a korszakban még akkor volt ez a Hiroshi Yamauchi, az utolsó tényleg rokon, az alapítónak a rokon a vezető, és ő egy ilyen, hát nem a barátságos biznisz taktikáiról volt híres, mondjuk így, tehát ez a üvöltve megfenyegetem akár a Walmartot, vagy bármelyik más amerikai nagy céget, hogy nem árulhattok utángyártott készülékeket, mert különben nem adunk nektek alapgépet. Tehát ő ez az agresszív, asszertív üzletember volt, őt nem sokan szerették így emberileg, de az biztos, hogy ő volt az első, aki a Nintendo-t így nagyjá tudta tenni.
De azt is felismerték, hogy kellenek ilyen arcok is, tehát amikor igen, a abszolút. Shigeru Miyamotót, vagy a Reggie-t behozták, ők meg sokkal ilyen emberarcúbb Nintendo-t mutattak.
Igen, és ez a pont ez a Hiroshi Yamauchi volt, aki őket kiválasztotta, tehát a Miyamotót konkrétan ő vette fel, ugye Miyamoto a hallgatóink számára, aki esetleg nem ismeri a nevét, ő talán a leglegendásabb Nintendo játék designer. Mario-t ő találta ki, a Zelda sorozatot ő találta ki, és gyakorlatilag nyakig benne van. Szerintem az utóbbi 20 év minden hát, Nintendo kiadású játék. Igen. A filmben, ugye a Super Mario igen. filmben, a Universal Studios vidámparkokban most már elérhető Nintendo Land.
Igen. Gyakorlatilag, hogyha ő ott megjelenik, akkor lehet tudni, hogy ez egy tényleg igen. valami maradandó lesz.
És ő ugye 79-ben, 78-ban fiatal emberként, egyetemet éppen végzett emberként lépett be a Nintendo-ba, és most ott van, nem tudom, 60 éves?
Már szerintem 70 körüli.
És az egész generációja szinte végig kísérte. Tehát aki ő neki az első nap a főnöke volt, a Tezuka nevű akkor mérnök, most már producerként dolgozik, ő is a mai napig ott van a Nintendo-nál, és felügyeli. Most már nem feltétlenül a játékokat, hanem a Switch-el kezdték el az új generációs dizájnerek tényleges oktatását, kinevelését, tehát megpróbálják átmenteni azt a Nintendo-t, ami az első a Nintendo Entertainment Systemtől mondjuk a Wii-ig, vagy akár a Switch-ig ezeket az elképesztő játékokat kihozta, ezt a tudást átadni a következő generációnak is. A Splatoon-t például fiatal dizájnerek csinálták, ilyen 30 éves srácok, az új Zeldákat egy új kreatív brigád rakta össze, az Animal Crossing, ami szintén 48 millió példányban fogyott Switchen.
A második legjobban eladott, ha jól tudom.
Azt is egy teljesen fiatal gárda csinálta, úgyhogy...
Akkor sikerült átadni a tudást.
Igen, hát még felügyelik őket, tehát azért ott tudod, így áll a Miyamoto a háta mögött, és biztos, hogy oda a kettest akartál írni, és nem hármas, tehát ezt így el tudom képzelni, de hogy most már tényleg fontosnak tekintik ezt, és nem pedig ez a... mint rengeteg amerikai cégnél látni az elmúlt két évben, hogy ó, most pont kevesebb emberre van szükség, akkor kirúgjuk az emberek felét, nem tartjuk meg őket, a tapasztalatot nem értékeljük, és majd felveszünk új alkalmazottakat. A Nintendo, meg egyébként nagyon sok japán cég, meg inkább úgy volt vele, hogy megtartjuk a rutinos embereket. Ugye az Iwata, Satoru Iwata, a vezérigazgató, amikor a Wii U volt, az a újkori Nintendónak talán az egyetlen ilyen anyagi bukása volt, egy félig meddig, emlékszem, a bemutatóján senki nem tudta, hogy ez most egy kiegészítő lesz a Wii-hez, vagy egy teljesen új gép. Tehát már a bemutató rosszul sikerült, és akkor ő például lemondott a full fizetéséről egy-két évre, hogy ezzel is próbálja csökkenteni a cég veszteségét. Tehát
ezt más egy, kultúra.
Egy Amazontól, vagy egy Facebooktól, vagy Googletől, vagy Microsofttól így nem látsz ilyen gesztusokat.
Hát itt fogalmazok finoman, Kelet-Európában meg végképp nem jellemző, hogy ilyen felelősséget vállalunk dolgokért, meg ilyesmi. De ez nagyon jó sztori. Tudom, hogy most visszafele fogunk ugrani az időbe, de hogy mivel kezdte a Nintendo, srácok?
Kártyákat gyártottak egy Hanafuda nevű japán kártyajátékhoz. Ez néha jól ment, néha rosszul ment. Vannak kép, tehát még a fényképezőgép feltalálás előtt vagyunk, meg a tévé feltalálás előtt vagyunk. Tehát ilyen japán típusú festmények vannak a Nintendo főhadiszállásról, ahol ilyen kimonós emberek ülnek, és kézzel kártyákat festenek. Tehát így indult el a Nintendo. Aztán a 60-as években, az 50-es évek legvégén, 60-as évek elején, ugye amikor óriási amerikai befolyás volt, ez kulturális befolyást is jelentett, és akkor a Nintendónak az elnöke kitalálta, hogy nem fogynak ezek a kártyák, valamit ki kéne találni, licenszeljünk Disney karaktereket. És ők voltak az elsők, akik Japánban Disney karaktereket behozták, ugye Mickey, Egér, Donald, Kacsa, mindenki ismeri még akkor is, hogyha már nem feltétlenül ezek a legnagyobb sztárok. És ez volt a Nintendo első aranykora, amikor ez óriásira nőtt.
De mit csináltak ezekkel a...
Ráadták a kártyalapokra, amiket már nyilván nem kézzel festettek, hanem nyomtattak, és ez elég volt ahhoz, hogy a cég fellendüljön, mert akkor jött be a klasszikus Walt Disney rajzfilmek, a rajzfilm sorozatok, és...
A nyugat szele?
Igen.
Ők hozták be?
És a következő nagy döntés pedig, hogy fölvettek egy Gunpei Yokoi nevű mérnököt, ő csak egy volt a tucatnyi mérnök, fiatal mérnök közül, akit föltaláltak, és őnek egy ilyen nagyon furcsa agya volt. Elvileg azért vették föl, hogy a kártya nyomtató gépeket javítgassa, de ő volt az, aki kitalált rengeteg játékot, és amikor játékot mondok, ilyen fizikai kézi játékot. Tehát van például az a Magic Hand, ami egy ilyen hosszú rúd, és a végén van egy fogó, és ha azt megnyomod, akkor egy ilyen kéz az elején összemarkol, mint hogyha egy ilyen fogó lenne, amivel szemetet tudsz felszedni a földről,
csak én azt hittem, ennek ez a funkciója.
Nem, ez eredetileg egy gyerekjáték volt, amivel a gyerek a polcról le tudott venni valamit, eldobott egy labdát, és megpróbáltad elkapni. És ez volt az első Nintendo hardware, mondjuk így, ami 1 millió példány fölött fogyott, és aztán rengeteg ilyet talált föl. Voltak benne olyanok, amik így egy ilyen 3 éves divat hullám volt, és semmi több volt, például a Love Tester, én kipróbáltam.
Még egyszer?
Ez a szerelmi teszt, ami...
Akkor jól hallottam.
Hát ez egy kis kütyű, amiből kijött két drót, egy-egy ilyen tapi valamit a homlokodra, vagy hát a tarkó, nem tudom, hogy hívják ezt a részét.
Halánték.
Halántékodra kell erősíteni, ez egyet neked, egyet a potenciális szerelmednek. Bekapcsolod a gépet, zúg egy kicsit, és kírja, hogy hány százalékban vagytok kompatibilisek, és hogyha ez mondjuk 97%, akkor mindenki meg van győződve az osztályban róla, hogy ti örökre együtt maradtok, és ez nyilván egy baromság, ez nem mögött semmilyen tudományos...
Hát ez az ilyen jóslós bomba, az volt
hát
itt,
igen,
van, nem?
De azért mégse abba az irányba mentek el, mint mondjuk a Konami, aki ugye inkább ez a pacsinkógépek, meg ez a kicsit ilyen kevésbé gyerekbarát iparág.
Igen, a Konami... Ők most, ugye pont a NES, meg a főleg a Super Nintendo korszakban az egyik legnagyobb játékos volt a Capcom mellett, akinek nem volt saját konzolja. Egyébként nagyon kevesen múlott, már kész volt a Konami konzol, amikor visszavették, hogy mégsem akarnak ezzel foglalkozni. Viszont mára ők tényleg teljesen más irányba mentek el. Én voltam Konami edzőteremben, az iszonyatosan sikeres nekik, és igen, videójátékok helyett ez a szerencsejáték.
Igen.
Ez a pacsinkó, meg a, ezek társai.
Én azt sem tudom, most hallom először ezt a hát ez... kifejezést.
A pacsinkó biztos láttál az, amikor ilyen kis pici fémgolyókat kilősz, Klinkó. És ilyen szögekkel tele van a, az a, egy ilyen függőleges tábla, és attól függően, hogy melyik zsebbe esik be a végén a kis golyó, úgy kapsz esetleg még több golyót, és még több golyót.
Igen, és ez a mai napig teljesen működő dolog Japánban, viszont nem pénzre váltatott, hanem nyereménytárgyakra, mint mondjuk egy ilyen búcsús lövöldében.
Tehát jó törvény tiltja, hogy szerencsejátékon ténylegesen pénzt nyerjél, úgyhogy kisbabákra válthatod, és érdekes módon a szemközti boltban a kisbabákért pénzt fizetnek az emberek.
Megvan a rendszer erre is.
Kikerülted.
Most tartunk egy kis szünetet, ránéztem az időre, aztán folytatjuk a Nintendo-s érdekességekkel, maradjatok velünk.